micsoda öröm, hogy együtt vagyunk megint, és közösen tanulhatunk. A Juma traktátus 21-es lapján tartunk, és hogyha velem tartottatok az elmúlt pár napban is, annak ellenére, hogy csak a hangomat hallhattátok, de látni nem láthattatok. És tudjuk azt, hogy én a doime smia leia, nem lehet összehasonlítani, ha az ember valamit lát, azzal, amit hogyha csak hall. De ettől függetlenül az bizonyára követtétek, hogy a szentéről volt szó, és a szenté különböző szolgálatairól, amit a főpapnak el kellett végeznie a Jom Kippurt megelőző 7 napban, hogy fölkészüljön a Jom Kippuri szolgálatra, amit teljesen egyedül fog végezni. Jó estét kívánunk, Balázs, Katalin! És ennek kapcsán a szentéről lesz szó, így az első fejezet végén, az utolsó lapon egy pár szót fogunk ejteni a szentéről, és arról, hogy milyen csodálatos dolgok voltak a szentében. Egy-két közismert, sokat emlegetett mondás is része lesz a ma esti tananyagnak. Amar Rabbi Huda Amar Rabbe, Sas Yisrael, Öynin Reggel, Öymdin Cfufim, Mishtachvim Revochim, Nimshachim Achas Esre, Amar Achoyre Beisach Kapoyres. Azt mondja a Talmud, Rabbi Huda azt mondta Ráv nevében, hogy amikor Izrael fiai fölmentek a szentébe, hogy ott tiszteletüket tegyék a zarándok ünnepeken, akkor nagyon szorosan álltak, és mégis csoda történt, amikor leborultak egyszerre, akkor mégis volt elég hely, mint hogyha megnőtt volna a szentély. És egyszer csak lett elég hely arra, hogy leboruljanak. Ugye az ünnepekken is kötelező volt legalább egyszer leborulni a szentély padlójára, és így tiszteletet tenni. Viszont Jom Kippurkor ez nem egyszerűen csak mindenkire rá volt bízva, hogy ezt mikor teszi, hanem amikor elhangzott a főpap, kimondta az örökkévaló szent nevét, akkor mindenki egyszerre borult le. Most képzeljük el, hogy jó zsúfoltam, mint a szardiniák álltak a szentében, az a sok ezer, tízezer vagy százezer zsidó, aki zarándokként odaérkezett, és amikor le kellett borulni, akkor nyilván fizikailag több hely kell, mint hogyha csak egyszerűen állunk egymás mellett. És hiába, amikor álltak, akkor is nagyon szorosan voltak egymás mellett. Amikor leborultak, akkor volt elég hely. Azt mondja a Talmud, hogy volt elég hely, de olyannyira sok helyre volt szükségük, hogy nem csak ott álltak, ami a szentélynek a nyugati féltekén, az Ezrász Iszrael, az a pont, ameddig a zsidók bemehettek, az egyszerű izraeliták bemehettek a szentélybe, hanem körbe a szentély épülete a Héhál körül, egészen a Héhál mögötti legnyugatibb 11 ama, 5 méteres részre is, udvar részre is kiterjedtek, oda is bementek. Azt kérdezi, hogy a Talmud, Májke Amár, hogy kell ezt érteni? Hachika már áfápi, sinim sachim, áhász ászre áma, a helyre bészek a pöjrész. A ümdint fúfink, stáhvim, stáhvim, vachim. A Talmud azt mondja, pontosabban úgy kell ezt érteni, hogy annak ellenére, hogy nyugatibb részét is az udvarnak, mégis amikor leborultak, akkor nem volt gond azzal, hogy elég hely legyen, hiába amikor álltak, akkor nagyon szorosan álltak, amikor leborultak, mégis le tudtak úgy borulni, hogy mindenkinek kell, kényelmesen legyen elég hely. És ez már önmagában egy nagy csoda. Beze echod már szara niszim se nászoba migdos. És bizony ez volt az egyike azoknak a csodáknak, amelyek a szentében fellettek jegyezve, a 10 híres csoda egyike. De nán, ahogy tanuljuk az atyák bölcs tanításaiban, az 5. fejezet 5. misnájában, a szara niszim nászoba bésze migdos. Összességében 10 csoda történt a szentében. 10 csodáról tesz tanúbizonyságot a misna. Az első lai pila isa mireáru száraka édes. Az első dolog, hogy egyetlen asszony sem betélt el a szentélybe lépve, a szentélyben sült és nem sült húsok és vér és stb. Szagától. Ugye feltételezem, hogy a terhes nők ugye nagyon érzékenyek, a Talmud többször referál arra, hogy egy terhes nőnek, hogyha valamit megkíván, valamilyen ételt megkíván, akkor olyan erős arra az ételre való vágya, hogy ezt agyzon nyomban oda kell neki adni, mert ha nem, akkor még akár el is vetélhet a vágyakozástól. És természetesen az jó illatok voltak a szentélyben, a hús, a sült húsnak az illata, és mégis, és ez egy olyan hús, amiből nem ehetnek, mert hát ugye a szentélybe hozott áldozatoknak egy nagy része, eleve az oltárra készül, és ami nem, azt is a kohaniták eszik meg, és mégis soha nem fordult elő, hogy bárki elvetélt volna, egy terhes asszony elvetélt volna, mert megérezte ezt a szagot, és annyira megkívánta ezt a húst. Ez az első csoda. A másik csoda, hogy soha nem romlott meg a hús a szentélyben. Nem lett büdös. Ugye, az méltatlan lett volna a szent húsra és a szentélyre nézve. Következő csoda, még egy csoda, hogy soha nem voltak legyek a szentély vágóhídján, ott, ahol a szentélybeli áldozatokat levágták. Pedig a természetes dolog az lenne, hogy ott megjelenjenek a legyek. De ez is méltatlan lett volna, tehát ettől is óvva volt a szentély egy csoda révén. Még egy csoda, amivel ugye már foglalkoztunk ezzel a témával az elmúlt napokban, hogy nagyon ügyeltek rá, hogy nehogy a főpapnek, ne adj Isten, magömlése legyen a Jom Kippur éjjelén, mert akkor nem lenne, aki elvégezze a szentélybeli szolgálatot, ezért is tartották, próbálták ébren tartani egész éjjel. Csoda volt, hogy a sok száz év alatt egyszer se fordult elő, hogy egy főpap ilyen méltatlan helyzetbe kerüljön. Következő csoda, hogy soha nem találtatott valamilyen makula az ómer áldozatban, ugye az első terméskéve áldozatában, a két kenyér áldozatában sem voltkor, vagy a színkenyér áldozatában. A következő csoda az volt, amit mi már említettünk külön, hogy bár nagyon szorosan álltak egymás mellett a zsidók a szentélyben, mégis amikor leborultak, akkor volt jutott bőven hely mindenkinek. És volt még egy csoda, hogy Jeruzsálemben soha nem tett senkiben kárt egyetlen skorpió vagy kígyó sem. És végül pedig és végül is nem mondta az utolsó csoda, hogy soha senki nem panaszkodott Jeruzsálemben, bár hatalmas lehetett a tömeg és a zsúfoltság, soha senki nem panaszkodott arra, hogy kevés a hely, hogy kényelmetlen Jeruzsálem. Képzeljük el azt a kis város, ami kisebb lehetett az ókori Jeruzsálem, mint a jelenlegi jeruzsálemi óváros, és minden évben háromszor a zarándok ünnepeken százezrek zarándokoltak föl. És mégse panaszkodott senki, hogy cárli a makam, mert nagyon kevés nekem a hely. Mindenki boldog volt. Ez is egy csoda. Mindenesetre a csodák felsorolásával kapcsolatban a Talmud azt kérdezi, hogy mind nagyon szép, nagyon jó, de ugye azzal kezdte a misna, hogy 10 csoda volt a szentélyben. Az utolsó 2 csoda pedig azt ugye, hogy a skorpiók és a kígyók soha senkiben nem tettek kárt Jeruzsálemben, és az, hogy soha senki nem panaszkodott arra, hogy nincs elég hely Jeruzsálemben, ezek nem a szentélyben voltak, hanem a Jeruzsálemben. Passzakba migdos, hogy színberűs a lány. Akkor most döntsük el, miről van szó. 10 csoda volt a szentélyben, vagy a szentélyben és Jeruzsálemben. Azt mondja, a Talmudik, a tártyákre nasszabban migdos, de tányi mellam lékibuk, samim éjsel átszém a raha, vagy ásalam a raha, filuk a ruhásra, bejlam, bajszom, násrasban, émezizom, azt mondja, Talmud, jogos, és azért hagyjuk a 2 csodát, az utolsó 2 a felsorásban, ami valóban Jeruzsálemmel foglalkozik. De volt még 2 csoda, ami konkrétan a szentélyben volt, amit nem említett az első felsorolás. Az első az az, hogy az örök tűz, ami ott égett az oltáron, soha nem aludt ki, soha semmilyen vihar vagy eső a sok száz év alatt nem oltotta ki ezt a tüzet. Még egy csoda, hogy az a füst, ami felszállt az oltáról, az soha nem terjedt szét alul, a szél soha nem tudta úgy, semmilyen erős szél a világon nem tudta úgy fújni a füstöt, hogy az elárassza a szentélyt, hanem mindig egyenes oszlopként, füst oszlopként szállt föl az égbe. Oké, akkor így megvan a 10 csoda, és plusz 2 még Jeruzsálemben. A Talmud ezt nem hagyja annyiban, és említ még további csodákat, és megkérdezi, hogy ezek miért nem kerültek bele a felsorolásba. Azt mondja, a Talmud veszú léka, más csoda nem is volt, de hatányra Smája Bekalnboj. Smája rabbi Kalnebo városából a következőt tanította. Sivrék lé heresz nivlaim bim kaimon. Az egyik csoda még, hogy a cserépedények, amiket összetörtek a szentélyben, azoknak a darabjai felszívódtak a szentély padozatában. Miért voltak összetört cserépedények a szentélyben? Voltak olyan áldozatok, amelyeket cserépedényben főzték, amelyeknek cserépedényben főzték meg a húsát. Ezeket az áldozatokat tilos volt kivinni a szentélyből, a szentélyből kellett a szentély területén kellett a kohanitáknak elfogyasztani. A cserépedény viszont magába szívja az ételt, amit benne megfőzünk, tehát a cserépedény is ezek után cserépedényt is tilos volt kivinni a szentélyből, de tilos volt használni is a következőkben, mert ez magába szívta, mint hogyha az áldozatnak egy részét magába szívta volna, ugyanolyan megítélés alá került, mint maga az áldozat, és az áldozatot egy bizonyos időkereten belül kellett elfogyasztani, utána már nem lehetett belőle enni. Ha ezt a cserépedényt én használnám a jövőben, az olyan, mint hogy amikor használom, akkor kijön belőle az az íz, az az étel nedv, ami bele ivódott az első főzés alkalmában, és akkor az olyan, mint hogyha már az időkereten túl fogyasztanék az áldozatból. Azért mit kellett vele csinálni? Össze kellett törni? De a törött darabokat se lehetett kivinni a szentélyből. Hova fogjuk tenni ezt a sok összetört cserépedényt? Azok felszívottak a szentély padozatában. Ez volt a következő csoda. Amara báje, ha murre vehan noica, disun misbeachat nimi, disun ame nöjreni, vlajme mikajma. Szóval volt még egy ehhez hasonló csoda, mondta Abáje. Három különböző dolog is, amivel ugyanaz a csoda történt. Volt a galambáldozat, aminek a galamnak egy részét elégették a szentély oltárán, de a tollának és a hátsójának egy részét azt nem égették el, azt leszették még az elégetés előtt. Hova tűnt ez? Ez is oda került, mint ahogy beszéltünk róla tegnap, hogy a Trumasa Desen a szentély oltáráról levett hamu áldozatot az oltárnak az keleti oldalára kellett letenni, és az minden napot felszívódott az a hamu. Ugyanúgy ez a galamb maradék is ott mindig felszívódott. És ugyanígy Dishulmiz Beachap Nimi, a belső oltárról letisztított füst áldozat hamvak maradékai, ugyanígy pedig a menóra mécseséből kiszedett kanóc maradékok, ezek mind ugyanoda kerültek a szentély padozatára, a padlójára, az oltár mellett, és ezek mind felszívódtak. Ez is egy csoda. Most, hogyha ezeket összeszámoljuk, akkor itt most van három új csodánk, amit nem számoltunk bele, akkor megint nem jön ki a 10, mert akkor ezzel együtt már 13. Ugye van a törött edények, van a az állatnak, vagy a madárnak, a galamnak az a része, amit nem áldoztak föl, és van a belső oltárnak és a menórának a kanóc és hamu maradékai. Ez három. Akkor ez már 13? Azt mondja a Talmud, Psulat lassa havo, hasvinu bechad, apik trej, vájl trej. Azt mondja a Talmud, igen, de abban akkor vegyük úgy, hogy az a 10 csoda, ami fel volt az előbb sorolva, ott volt három olyan, amire azt mondtuk, ami nagyon hasonlított egymáshoz, azt mondtuk, hogy soha nem találtak makulát a Omer kéve áldozatban, a két kenyér áldozatban és a szín kenyér áldozatban. Ezt számítsuk egybe, akkor kijön kettő. Ugye egybe számolunk hármat, akkor kettő mínuszban vagyunk, tehát akkor most 8 van. 8 van. És akkor ennek a helyére be tudjuk tenni az előbb említett két csodát. Bocsánat, az előbb rosszul mondtam. mert nem, én azt mondtam, hogy az előbb hármat említettünk, de ez valójában csak kettőként számolja a Talmud. Mert azt mondja, hogy van a, amit Smája rabbi mondott, hogy a cserépedénynek a darabjai felszívódnak, és van azok, amiket a Bája mond, azok ugye a galamb, meg a kanóc, meg nem tudom, ezeknek meg ugye mind egybe számítódnak. Tehát akkor kettő. Akkor most kvittek vagyunk. Akkor tíz, kijön a tíz. Azt mondja, Talmud, így hachi, bluinnamitrei hábuk a svinu vechád. Azt mondja, Talmud, oké, okay, de ez mégsem stimmel, mert akkor az összes, ami együtt, amit külön említettünk most kettőként, az igazából ugyancsak nagyon hasonló, mert ezek mind a fel, hogy arról van szó, hogy felszívódtak a szentély padozatában, akkor ezt is egynek kéne számítani, akkor most már csak kilencünk van. Azt mondja, a Talmudika nem jár Hriszi, de amire is olyan Lévi néz, gondol, hogy nászabb lechem a panim szillukai, kmoi szidura, és nem már lasszom lechem, hajmbe jöjmil hakhaj. Azt mondja, a Talmud jogos, és olyan Lévi mondta, hogy van még egy csoda, volt még egy csoda, és ez mi volt? Hogy a színkenyér, amit minden szombaton tettek a szentek szentje elé az asztalra, az a következő szombatig ott volt, és amikor a következő szombaton levették, hogy lecseréljék az új színkenyerekkel, akkor az egy hete ott lévő színkenyerek még olyan forrók voltak, mint ha most kerültek volna ki a sütőből. Egy héten keresztül olyan frissek és forrók maradtak. Ahogy Sámuel könyvében olvassuk, 1 Sámuel 21.7, Lassum lechem chaimbe jaimhi lakhaj. Tegyetek oda forró kenyeret, mint amikor leveszitek onnan. Hát ugyanolyan meleg volt a kenyér, amikor levették, mint amikor oda tették. Nem hűlt ki. Oké, okay, akkor megvan a 10, ez a 10. Azt mondja, Talmud, oké, okay, de mindig nem stimmel, mert szó lékave, ha amár Reb Lévi davar zeme szöjrözbe, hogy én mevés szénye, maki marén én nem idanda, amár Reb Annály, amár Sumuel, kruvimbe nészajú ajmdim. Azt mondja, Talmud, van Rabbi Lévinek egy mondása, amiből kiderül, hogy volt még egy csoda. Ez egy fantasztikus, szép mondás. A csoda, amiről beszélünk, amit Rabbi Lévi említ, hogy makkoim ha arrain én amin amida. A hagyomány a atyáinktól, hogy az old, hogy a Fridládának a helye nem számítódott bele a szentek szentje méreteibe. És hogy kell ezt érteni? A szentek szentjének a mérete az 20 áma széles, és 20 áma hosszú volt. Tehát az alaprajzon ez egy 20x20 ámás terület, ugye az 10x10 méter, 100 négyzetméter volt a szentek szentje, és ennek a közepén volt a Fridláda. És a Tóra azt mondja, hogy a Fridládán egyik oldalától megmértük a falig, és a másik oldalától megmértük a másik falit, akkor itt is 10-10 áma jött ki. Mint hogyha nem lenne középen a Fridláda, hogy a matematikailag ez nem tud kijönni, hogyha megmérem a faltól falig, akkor 20 áma van. Középen van egy láda, megmérem a láda egyik végétől, megmérem a láda egyik végétől a falig, az 10 áma, és a másik végétől az is 10 áma. Ez fizikailag, matematikailag nem tud kijönni. Ez egy lehetetlen hogy a méretben ne számítson bele a Fridládának a mérete. És ugyanígy Smuel mondta egy nagyon hasonló csodát, hogy Salamon király a szentélyben, ugye a Fridládának a tetején volt egy lap, és ezen volt két emberarcú angyalforma kis szobor, melyeknek a szárnyuk ki volt nyújtva, és a szárnyuk megérintette egyike a másikat. Salamon ugye mindent fokozni akart a saját templomában, ugye olvastuk korábban, hogy plusz színkenyérasztalokat készített, és plusz menórákat, és készített két hatalmas kerubot, ilyen angyalforma szobrot, amelyeknek kinyílt szárnyuk volt, és a szárnyaik egyik végétől a másik végéig 10 ámá volt, és így a szentélycsarnok felé néztek, és a szárnyaik végei összeértek, úgyhogy pontosan 20 ámát töltött ki csak a szárnyuk, a szárnytávuk, és így teljesen kitöltötték széltében a szentek szentjét. A csoda az az volt, hogyha megnéztük a szárnyaikat, minden szárnyuk 5 áma hosszú volt. Akkor 4 szárny, az 20 áma. De a testük akkor hol van, nem maradt, hol volt a testük? Volt testük, de ugyanúgy, mint maga a Fridláda is, az nem számítódott bele a számításba. És ez is egy csoda. Különben nagyon érdekes ez a csoda, hogy makaim arra, hogy én mindom ide, hogy le lehetett mérni mindent, és mégis a matek nem jött ki. Szerintem arra van az, hogy nem lehetett lemérni, vagy valamilyen fizikai, olyan természet fölötti volt a Fridláda, hogy annak nem volt fizikai valósága. Volt egy fizikai valóság, és le lehetett mérni, de nem számítódott bele a fizikai méretekbe. És erre a haszid filozófia gyönyörű, kabbala gyönyörű magyarázatot mond, és azt mondja, hogy ez a szentek szentjében manifestálódott a nimnaha nimnois, a végtelennek a megfoghatatlansága. És a kabbala azt magyarázza el, hogy az abszolút végtelen az az, amikor az abszolút ellentmondása, vagy felfoghatatlansága a végtelennek, amikor a végtelen a végesen belül manifesztálódik. Hogy le lehet mérni, de mégis a számok nem jönnek ki. És ezt szimbolizálja ez a csoda, hogy makaima arén éne minna mida, hogy a Fridládának a méretei nem jöttek ki, nem számítottak össze, vagy nem adódtak össze, hogyha nem értük őket. Mindenesetre akkor ez 2 további csoda, akkor megint nem 10 van, hanem most már 12. Azt mondja a Talmud, oké, de ezeket azért nem számoljuk, mert ezek nem láthatók. Ezek a szentek szentjén belül vannak, és csak a főpap egyszer évben oda bement, és ő látta, de senki más a zsidó népből ezeket nem látta, ezért ezeket nem számoljuk. Azt mondja, hogy ijahi lechem a panim námi nisztedege vajú. Azt mondja, oké, de akkor ez a szinkenyére is igaz. A szinkenyéret se látta senki, hiszen a szinkenyér ugyan nem a szentek szentjében volt, hanem a csarnokban. De a csarnokban sem mentek be csak úgy. Az emberek többsége, soha nem életében, még a kohaniták többsége se jutott be a szentek szentje előtti csarnokba. Azt mondja, a Talmud lechem a panim niszim debe raihi. Tamar és lakis májlik szivál sulhanat, tahaj miklású, tame, kriéj szalsz, hogy a náház, kriéj szalsz, hogy a náház, én meg kábel tuma, ve hajtszerűen a tuma, eleme lámet, se meg bín le, össze le, illere galim, ve imni lám, lúhi bászkam, lifne a makim, se szín lukaj, kmeszi dura, és nem már lasszom lechem, hogy jelmi helakaj. A Talmud azt mondja, hogy innen látjuk, amit is lakis mondott, hogy amikor a illere galim, az ünnepre érkezett zarándokok a szentében voltak, akkor fölemelték a szinkenyér asztalt, kihozták a belső csarnokból, a külső udvarára a szentének, és fölmutatták, és azt mondták a zsidóknak, nézzétek meg, hogy a kenyér milyen kedvesek vagy, bocsánat, nézzétek meg, hogy milyen kedvesek vagytok az örökkévaló előtt, hogy egy ilyen csoda is történik itt a szentében, hogy a szinkenyér meleg maradt. Már itt van, azt mondja, hogy innen látjuk, hogy olyan meleg volt a szinkenyér, hogy gőz jött ki belőle. Mert különben nem lehet, ha fölmutatják, akkor magában nem lehet látni táborról, hogy ez meleg. De így mutatták ezt föl, és ebből látjuk, hogy akkor ez látható volt ez a csoda, mert nem csak a maga helyén, a belső csarnokban volt a szinkenyér, aztán hanem kivitték, és körbe mutatták a kenyeret. És itt az, hogy hogyan jut erre a következtetés, és Lakis az egy kicsit hosszabb magyarázatot igényel. Ennek a magyarázatnak a lényege az az, hogy az asztal maga az egy fából készült asztal volt, aminek fix volt a helye. És ha fix volt a helye, akkor a tisztaság, tisztátalanság törvényei alapján ez nem számít eszköznek. Ha nem számít eszköznek, akkor ez nem tud tisztátalanná válni. Olyan, mint egy megmunkálatlan fadarab. És a Tóra mégis úgy fogalmaz, hogy helyezd a színkenyereket a tiszta asztalra, most olyasmit nevezek tisztának, amit amúgy tisztátalanná tudna válni. De hát ez az asztal nem tud tisztátalanná válni, mert fix helye van. Innen tanuljuk, hogy ugyan általában fix helye volt, de egyszer egy évben, vagy háromszor egy évben körbevitték, hogy megmutassák a zsidóknak ezt a csodát. és ezért nem volt, ezért nem számított egy megmunkálatlan fadarabnak, vagy egy fix helyű faasztalnak, mert körbevitték. Oké, akkor most már értjük, hogy a színkenyére miért számítódik bele a tízbe, a két csoda viszont, ami a szentek szentjében volt, az miért nem? Mert a színkenyeret azt mindenki láthatta annak a csodáját, a szentek szentjének a két csodáját viszont csak kivételezettek láthatták, és ezért az nem számít bele a tízbe. Azt mondja, Talmud ve Szuléika, megyünk tovább, további csodák vannak. Van már rá, vagyis jav, és sarsa, van a slajmöb, és a mindas natabok, kajminé, mint gadim, és a zahav, hogy majd címpör, és szembez, mána. Munk se ruák, mert a sevezbohen, nöjsin, és nem már híraskal, van a pirjai. Volt még egy csoda, amit Rabbi Oishia tanított. Egy gyönyörű, gyönyörű anekdota. Salamon király, amikor megépítette a szentét, elültetett benne aranyfákat. Mindenféle gyümölcsfát. De ezek mind aranyból készült fák voltak. Gyümölcsfa, és barackfa, és mindenféle. És a gyümölcsök csodálatos módon, hiába aranyból volt az egész fa, nőttek a fán. És amikor jött egy erősebb szellő, akkor a gyümölcsök leestek a fáról, mint hogyha valódi érett gyümölcsök lettek volna, és azokat össze lehetett szedni, és ez a gazdagságot növelte. Tehát valahogy föltalálta a gyarapodó aranyfákat. Amikor, ahogy írva a zsoltárokban, híraskal van, hogy pirjaj, hogy olyan hangzavart, vagy olyan hangot hallatott a gyümölcse, mint Lebanon. Mint Lebanon fái. Lebanon gyümölcsei. Ugye Lebanon gyümölcsei, az Lebanon az egy metaforikus megnevezése a szentélynek. A szentély nem voltak gyümölcsfák. Milyen gyümölcsfák voltak? Csak Salamonnak ezek a aranyból készült fái. És ugye ez egy nagy csoda, hogy ezek az aranyfák gyümölcsöt hoztak. És a Nihasszony Nachlem leéhal javes, viszont amikor a pogányok elfoglalták a szentét és beléptek a szentébe, abban a percben kiszáradtak ezek a fák, és többet nem hoztak gyümölcsöt. És nem már a farakra van egy umlajl, vagy Lebanon fái, és Lebanon virágjai elhervadtak, ugye a Lebanon ez megint csak a szentély. Azt mondta, hogy Balchon Ágzilan, viszont amikor fölépül majd újra a szentély a messiás eljövetel, akkor Isten vissza fogja hozni ezeket, ahogy Ézsaiás proféciájában olvassuk, s nem már parajek tifrák, fe szagelám, gilász, fe dánén, kvédel, van egy niten la, virágozva virágozni fog, és örvendezni fog a föld, örülni fog, és táncolni, visszatér Lebanon tisztelete, amely adatott neki. Ugye ez a Talmud szerint ez erre a csodára utal, arra, hogy egy ilyen csodálatos dolog történt a Lebanonban, azaz a szentélyben, hogy ezek az aranyfák gyümölcsöztek. Nos, hát akkor ez is elég nagy csoda, akkor már nem 10, hanem 11. Azt mondja, Talmud nisze de kvíl lajke hasif. Azt mondja, Talmud, oké, okay, de ez egy olyan csoda volt, ami magából az épület, a szentély építményének a része volt. Nem olyan smi, ami a szentéllyel kapcsolatos. Az összes többi csodában, amit mondtunk, az a szentéllyel kapcsolatos dolog volt. A kenyér, a legyek, az asszony, aki nem vetél el, a füst, a nem tudom. De itt maga az építmény volt csodálatos, és az építményt azt nem... Ezek az aranyfák az építmény részeit képezték, és azt nem számítjuk. Azt mondja, Talmud, aha, hasnod azt a szakjára, nem krovin, námi niszidik véni, akkor ez egy olyan jó válasz, hogyha ez a különbség, hogy az építmény része vagy sem, akkor térjünk vissza egy pillanatra a szentek szentje kapcsán említett csodára, hogy a fridláda az nem volt felmérhető, vagy a kerubok nem voltak felmérhető, az is az építmény részei voltak. Tehát akkor azt is lehet mondani, hogy azért nem számoltuk őket, azért nem számoltuk ezeket 10 csoda részeként, mert az építmény részeit képezték. Oké. Okay. Azt kérdezi a Talmud, akkor most nézzük meg, volt egy csoda említve, hogy a füst, ami felszállt az oltárról, az egy egyenes oszlopban szállt fel, és semmilyen szél nem tudta letéríteni, vagy eltéríteni, és a füst nem töltötte így meg a szentély udvarát, ami ugye nagyon kellemetlen és veszélyes is lett volna egybe. Amár már, mert azt mondom, mert raha. Mi áve azt mondom, mert raha. Azt mondtam, de hát volt egyáltalán füst az oltáron? Azt mondja, hogy a füst, ami felszállt az oltáról, az egyenesen szállt föl, de nem volt füst az oltáron. De amár a hatánya, ha mi is a dvarim nem rúbe, én se nem a raha. Azt tanultuk, hogy öt egy brájtában, hogy öt csoda, vagy öt különlegessége volt a oltáron égő tűznek. Revucakári, barakakáma. Egyrészt, hogy olyan alakozata volt a tűznek, mint egy oroszlán. Ilyen különleges alakzata volt a lánynak, mint hogy egy oroszlán lenne. Hogy olyan tiszta volt a fénye, mint a napfénye. Jézsban mámes, hogy a harmadik dolog, hogy egy ilyen különlegessége volt, hogy volt benne szubstancia, mint hogyha a tűznek magának lenne szubstanciája, vagy cheleszláhin, és hogy nedves dolgokat is képes volt elégetni, elfogyasztani, csak úgy, mint a száraz dolgokat. De én már lehasson, és az utolsó dolog, hogy nem volt füstje. És te meg azt mondtad, hogy a füst önmagában az volt a csoda, hogy a füst egyenes oszlopban szállt föl, de hát nem is volt füstje. Kikam rinnom be egy tányja, azt mondom, hogy áron én is elemész bejár, ráfapisei is érdez, mint a semmáj, mit szóla, ami minden egyet. Azt mondja, a Talmud, azt attól függ, milyen tűzről van szó, az oltáron két tűz is égett. Volt egy tűz, ami csodálatos módon az égből szállt alá. Ez volt a jele annak, hogy Isten elfogadta a zsidók által épített templomot. Csodálatos módon az égből szállt alá. És az előbb említett öt dolog, az erre a csodálatos tűzre vonatkozott. De ettől függetlenül a kohanitáknak maguknak is kellett egy alulról táplált tüzet táplálniuk. Ha emlékeztek, akkor tanultuk egy-két hónappal ezelőtt, hogy mekkora volt ez a, hogy milyen egy ámá méretű fatönkökkel kellett nap mint nap táplálni a tüzet. Csodálkoztunk is, hogy ez hogy volt elég. Szóval a Talmud, mert valóban két tűz volt. Volt az égi tűz, és volt ére, hogy a tűz az égből szállt alá, micva kötelesség volt alulról is gyújtani a tüzet. Ez egy nagyon szép mondás, ami az emberben égő tűzre is vonatkozik. Az embernek néha vannak felülről jövő megvilágosodásai, hogy egyszer csak, mint a felülről valaki, a Jóisten felrázná, és egy tüzet tenne a szívébe, egy lelkesedést, egy vágyakozást a szent, isteni dolgok iránt. Ez nagyon jó, de annak ellenére, hogy az égből jön alá a tűz, micva kötelesség alulról is táplálni a tüzet. Nem megvárni, hogy a lelkesedés az égből alászálljon, hanem igyekezni magunknak is mindent megtenni a tűz táplálása érdekében. Bárhogy is legyen, az oltáron tehát két tűz volt, és mi a második tűzről, a profán alulról táplált tűzről beszélünk, annak a füstje volt az, ami egyenes oszlopban szállt fel. A hatánya, Rövucaka, Ari, azt mondja, támadok ki, akkor nézzük meg, most térjünk pillanatra vissza erre az égből jövő tűzre. Azt mondtuk, hogy ennek az első csodálatos elem az az volt, hogy a lángnak olyan formája volt, mint hogyha egy oroszlán lenne. A hatánya, amire a nina szkának jánim, a nirei szia, Rövucaka kellett, azt tanította rá, Hanina Skanaskajánim, hogy én láttam ezt a tüzet, és az olyan volt, mint egy kutya, nem olyan, mint egy oroszlán. Azt mondja, hogy Kásé, Káme, Migdes, Rissen, Káme, Migdes, Sein, azt mondja, nem kérdés. Az a tűz, amire azt mondtuk, hogy az égből alászállt, és úgy nézett, mint egy oroszlán, az az első szentéden volt. Ugye tanultuk, hogy az első szentéden minden szebb volt, jobb volt, szentebb volt. És a tűz is egy oroszlán formája volt. A második szentéden olyan volt, mint egy kutya. Azt mondja, Talmudom, még de sejni mi hávjéve, amerem smol, bár inni májdik szív, de erce bojvei kapda, ve karinneve kapda, máj sna me huszer hely, élő hamisod varim, sajnő, még de sisson, még de sejni, ve élén arrém, ve kapajrez, krúvim, éjs, u schina, ruach a kajnés, urim, ve tumim. Azt mondja, Talmudom, egy pillanat, álljunk meg. Azt mondja, hogy akkor az első szentélyben olyan volt, mint egy oroszlán, a másik szentélyben volt, mint egy kutya. De hát azt mondtuk, hogy a másik szentélyben nem is volt égből alászálló tűz, hiszen azt tanultuk, hogy azt mondta Smuel bár Innia, hogy öt dolog volt, ami csoda, vagy öt csodálatos dolog volt, ami megvolt a szent, első szent idején, de már nem volt meg a második szent idején. Mi erről tanultunk, a második szentében minden sokkal romlottabb, és alattomosabb, és alantosabb volt. És az egyik dolog, ami nem volt a második szent idején, hogy nem szállt alá az égi tűz, csak a alulról táplált tűz volt. Honnan tudjuk különben, és mi volt ez az öt dolog, ami hiányzott a második szent idején, és honnan tudjuk, hogy öt dolog hiányzott, hogy Hagáj könyvében azt olvassuk, hogy és fölépítettek nekem a szentét, és én majd elfogadom azt, és méltó lesz hozzám, mondta az örökkévalós. Az a szó, hogy méltó lesz hozzám, de kavda, mert az utolsó betű, a hé betű hiányzik. Most ugye itt a másik szentéről van szó. Építsétek föl nekem, és én majd azt méltónak tekintem, de a méltónak tekintem szóból hiányzik a hé betű a legvégére. A hé betű számértéke 5. 5 dolog viszont hiányozni fog ebből a méltóságból. Mi ez az 5 dolog? Arany, a fridláda, amit emlékeztek, tanultunk a Skalim traktátusban, hogy a legtöbb három vélemény van, mi történt vele, de mindenképpen nem volt meg a második szentély idején. Kapoires, ukruvim, ugye ugyanide tartozik, hogy a fridláda tetején lévő fedőlap és az azon lévő kerub angyalok sem voltak meg természetesen. És a másik dolog az égből alászálló tűz, Shina, az örökkévaló dicsfénye, Ruach HaKodesh, profécia, ami ugyancsak a másik szent idején megszűnt. Ugye azt tanuljuk, erről többször volt szó, hogy Dáriáves, a perzsa Dáriáves idején, amikor ugye megengedettetett a zsidóknak, hogy kezdjék el építeni a másik szentét, ebben az időben voltak az utolsó proféták, a három utolsó proféta, az Hagáj, Zachária, Zakariás és Malachi, Malakiás. Urim ve Tumim, és az utolsó dolog az Urim ve Tumim, ami ugye ez a különleges telex, távirat, égi távirat. Most láttam, hogy Magyarországon beszüntették a táviratot. Volt az Urim ve Tumim, ami egy ilyen égi távirat volt. Ugye a kohanitának a ruhájába, a mellvérbe el volt dugva az Urim ve Tumim, és ez volt az eszköz, amivel, hogyha rákérdeztek valamire, akkor ez világította, a betűk világítottak, vagy a kövek a mellvérten világítottak, és kiadták az égi telex üzenetet. Ez is megszűnt a másik szent idején. Akkor most nem volt, visszatérve a lényegre, hogy mégsem volt akkor égi tűz a másik szent idején. Amri, in, mi hava hava, szájújjalaj messzájje. Azt mondta, amúgy nem egészen. Volt tűz, de ez a tűz, az égi tűz, ez nem járult hozzá az áldozatok égetéséhez. Az csak a profán tűzön égették, nem úgy, mint az első szentély idején. Ráadásul is akkor így érthető Hanényesz Gálnak ajánlom véleménye is, aki azt mondta, vagy tanulságtétel, és aki azt mondta, hogy láttam ezt a tüzet, ugye ezt a másik szentély idején látta, és úgy nézett, mint egy kutya. A másik szentély idején úgy nézett ki ez a tűz, mint egy kutyaforma, az első szentély úgy nézett ki, mint egy oroszlán. Tanulában annan, sejs is sejsz hén, jés ői helesz, ve én a sejsze. Ha már a tűzről van szó, egy gyönyörű anekdota következik. Azt mondja a Talmud, tanultuk egy brájtában, 6 féle tűz van. Jés ői helesz, ve én a sejsze. Van olyan tűz, amelyik eszik, de nem iszik. Van olyan tűz, amelyik iszik, és nem eszik. Van olyan tűz, amelyik eszik is, és iszik is. Van olyan tűz, amelyik eszik nedves dolgot, csak úgy, mint szárazot. És van olyan tűz, amelyik a tüzet magát tudja visszatartani. És van olyan tűz, ami maga is tüzet eszik. Van nagyon szép. Különben hogy Sána Rába a Szukott utolsó előtti napján, vagy utolsó napján van egy hosszú ima, ugye, amikor az oltár körül körbe megyünk, és ott van egy viszonylag hosszú, egy gyönyörű ima, ajánlom mindenkinek, megvan a Sámuel imájában is, a magyar fordítás, a tűzről, a tűznek a különböző jelentéseiről. Ez jutott eszembe, amikor ezt a anekdotát olvastam. Most a Talmud el fogja magyarázni, hogy mi ez a, ez a hatféle tűz. Nézzük az elsőt. Jés, és, egy helesz, vénes, és. Van olyan tűz, amelyik eszik, és nem iszik. Hadidan, ez a mi tűzünk, az mindenki által használt tűz, ugye? Ráöntesz valami vizet a tűzre, a tűz nem fogja megenni a vizet, hanem elalszik. Sajszeve én a helesz, de hajlin. Van olyan tűz, amelyik iszik, de nem eszik. Ilyen a láz, az a tűz, amikor az ember lázas. Sokat kell innia, de nem akar enni. Ugye? Ez a fajta tűz ezek szerint iszik, de nem eszik. Oly cheleszve sajsze. Van olyan tűz, amelyik eszik is és iszik is. De Eliáú, ez illés. Eliáú próféta tüze. Eliáú próféta ugye kihívta a Bál bálványának hamis papjait, prófétáit egy próbatételre, és mind a ketten építettek egy oltárt, és körbe öntözték vízzel, és akinek alászállt az égi tűz, és fölemésztette az oltárt, az annak volt igaza, és végül is Illés imádkozott, és Isten tüze alászállt, és mindent fölemésztett. Nem csak az oltárt, hanem a körötte levő vizet is. Akkor ez egy olyan tűz, amelyik eszik is, és iszik is. Vesz dixív, vesz a májmasebet a alale héha, ahogy írva van ott ugye a királyok könyvében, hogy a tűz, ami alászállt, az a oltárt körülvevő csatornának a vizét is felemésztette. Ön helesz láhinvéve is indemaracha. Van olyan tűz, amelyik a nedveset ugyanúgy felemészt, mint a tüzet, mint a szárazat. Ez ugye a oltár tüze, amelyikre rá lehetett, ahogy azt korábban az előbb mondtuk, hogy rá lehetett tenni bármilyen nedves áldozat, állatdarabot, és azt is csak úgy megette, mint hogyha száraz lenne. És Döjche, és Gabriel, és van olyan tűz, amelyik visszatartja a tüzet. Ugye ezt a híres csoda, ami Hananya Misalvá zárjával történt, akiket Nebuchadnezzar, Babilónia királya bedobott a tüzes kemencébe, és megjelent ott Gabriel, és a tüzet visszatartotta tőlük, és nem égtek meg. Gabriel maga a tűzangyala, és tűzzel tartotta vissza a tüzet. És van olyan tűz, amelyik egy másik tüzet emészt föl. Ez pedig az isteni tűz. De amár már, ha is itt ez bajban, ilyen muszrafan, azt olvassuk Sanhedrin traktátusban, amikor Isten meg akarta teremteni az embert, akkor az angyalok, a tűz angyalai, azok tiltakoztak, nem akartak konkurenciát, nem akarták, hogy Isten embert hozzon létre. És Isten ki nyújtotta a kisujját, Hojci ez bolyak tánomi jádén iszrafin, és azok rögtön fölégtek. Hát Isten tüze elégette az angyalok tüzét. Ugye ennek az egésznek nyilván van egy nagyon mély spirituális magyarázata ennek a hatféle tűznek. Ez most túlmutat a mi siurunknak a keretein, de gyönyörű mélysége van ennek a mondásnak. Oké. Az utolsó dolog, amiről most beszélni fogunk, hogy akkor az oltárnak a emberek által táplált tüzének a füstje, az soha nem a szél soha nem vitte le, hanem mindig egyenesen egy egyenes oszlopban szállt föl, és ez volt az egyik csoda. Van már Remi Yitzchak, bár a Dimi Möjcényem, te Váhán Sem Hág, a Kölcői Finlásan, amely Raha, azt mondja, Yitzchak bár a Dimi azt tanította, hogy az ünnep végén, Szukott, a sátoros ünnep végén, a zsidók odajöttek a szentélybe, ugye a sátoros ünnepen imádkozunk az esőért, és a megélhetésért, és a zsidók tudni akarták, hogy Isten elfogadta az imájukat. És odajöttek a szentélybe, és megnézték, hogy milyen irányba megy a füst. És az füst irányából tudták, hogy milyen irányú szél van, és ebből tudták, hogy milyen évük lesz. Ezt egy jelként tekintették, hogy milyen évük lesz. Na, itt a klápét szafajna nincs méhén. Ha északi irányba dőlt a füst, az azt jelenti, hogy déli szél jött, akkor a szegények boldogak voltak. Ubáne bátimat szévin. És a gazdagok pedig szomorúak. Miért? Viszont a gismely Salmer Rubin, mert a déli szél az nagyon sok esőt jelent, sok esőt hoz, és ettől mindenki örült, mert akkor a balabati, a gazdagok nem tudják hosszan a raktárban tartani a gyümölcsöket, mert nagyon sok gyümölcs lesz, és az megrohadna, és ezért az, a gyümölcsök ára, a termés ára le fog menni. Ez jó a szegényeknek, de nem jó a gazdagoknak. Ha pedig nőjétek lápé darajim, a ním, a cévinu, bále, bátom, szméhim. Hogyha déli irányba dőlt a füst, akkor tudták, hogy északi szél jön. Akkor pedig pont fordítva volt. Balabatim, a termelők, azok gazdagok, azok boldogok voltak, mert tudták, hogy kevés eső jön, és ezért föl fog menni a termés ára, és náluk raktáron félre rakott gyümölcs hosszan visszatartható, és jól fognak járni. A szegények pedig szomorúak voltak. Ha pedig nataklápe mizrachakol szméhin, ha kelet irányba ment a füst, akkor tudták, hogy nyugati szél jön, akkor mindenki elégedett volt, mert az pont egy egészséges esős évszakot vetített előre. A nyugati szél az pont annyi esőt hoz, amennyi kell, és ez mindenkinek rendben volt. Ha pedig nyugati irányba dőlt a füstoszlop, akkor tudták, hogy keleti szél jön, akkor ott nagyon nagy szárazság lesz, és nem lesz elég termés, és ez mindenkinek rossz volt. Tehát akkor ilyenkor mindenki szomorú volt. Mindenesetre mit látunk ebből, hogy a füstoszlop mégis eldőlt valamilyen irányba, akkor nem igaz az, hogy egyenes oszlopként ment föl. A szél valamilyen irányba elvitte. Azt mondja, a Talmud, de azzal, hogy azt mondja, hogy dikli, vábduri le, hava mivre. Azt mondja, a Talmud, hogy kell ezt érteni, hogy lehet mind a két mondás igaz. Úgy kell érteni, hogy a szél egy kicsit eldöntötte a füstöt, de az a füstoszlop rögtön vissza is jött. Úgy, mint amikor egy pálmafát elgörbítenek, és azután rögtön visszapattan. De a füst nem szállt alá, és nem terítődött szét a szentély területén. Oké. Okay. Akkor ezt is megtudtuk. Most az utolsó dolog, hogy akkor tisztázzuk, hogy akkor a keleti, nyugati, északi, déli szél között melyik mit jelent. Amar már klápé mizrachakol szméhen, kábe májlévekol szévin. Azt mondtuk, hogyha keleti irányba ment a füst, tehát nyugati szél jött, akkor mindenki boldog volt, mert azt mondta, hogy pont jó lesz az évszak. Pont megfelelő mennyiség eső fog esni. Ha nyugati irányba ment el a füstoszlop, akkor keleti szélre számítottak, akkor mindenki elégedetlen volt, mert mert akkor a keleti szél jött, és a keleti szél a szárazságot jelent. Most ezzel ellentétes idézet következik. Ura min hu mizrachis lailam, jafe maravis lailam kasha. Azt tanultuk, hogy a keleti szél az mindig jó, a nyugati szél az mindig rossz. Az északi szél az jót tesz a gabonának, a déli szél az jót tesz a... Tehát, az északi szél, jafel a hitim és sasé viuslis, a kasel az észim, ez más sem hagynám. Az északi szél, tehát jót tesz a gabonának, ha azok már a egyharmadában túl vannak a megtermésük egyharmadán, és rosszat tesz a olivának, amikor azt születelik. A déli szél pedig rosszat tesz a gabonának, ha már túl van a megtermésének az egyharmadán, és jót tesz a olivának, amikor azt születelik. Gondolom, hogy ez nagyjából egybeesik, nem értek hozzá, de gondolom, hogy ez kettő az egybeesik. Mindenesetre mit látunk ebből, hogy mit látunk ebből? Van amerem jöjjszef és szimba már az útra veszi manek, sulcham becát szafain, ami nőjre becát darim, háj már mind idé, vár már mind idé. És az, hogy az egyik, az északi szél jót tesz a gabonának, a déli szél pedig jót tesz az olivának, erre egy szép jelet és az ember kaphat, amiből ezt meg tudja jegyezni, hogy a színkenyér asztala az a csarnok északi részén van, A menóra az pedig a déli részén van. A menórába olivát teszünk, a szinkenyér pedig gabonából készül, és azért van a gabonából készülő szinkenyér éjszakon, mert az északi szél jót tesz a gabonának. A déli részen lévő oliva olajból meggyújtott menóra pedig délen, mert az olivának jót tesz a déli szél. Bármi is legyen, mindenesetre mit látunk az első feléből, hogy azt mondja, a nyugati szél mindig jó, vagy hát a keleti szél mindig jó, a nyugati szél mindig rossz. És mi mit tanultunk, amikor elmentek a Szentébe, és azt látták, hogy nyugati szél van, akkor boldogak voltak, a keleti szél, akkor szomorúak. Babilóniában meg pont, itt ebben a Brájtában meg pont fordítva mondták. Mi a válasz? Az, amit az előbb Freudi elszólással már mondtam. Lajkása, hallan, ve hallehu. Azt mondja, az a különbség, akiről van szó. Izraelben jó volt, Izraelben alapvetően szárazság van. Jó a nyugati szél, ami sok esőt hoz, és rossz a keleti szél, ami sok szárazságot hoz. Babilóniában, ahol amúgy is nagyon vízzel telített a föld, sok folyó van, és itt tovább, ott pont fordítva a keleti szél a jó, és a nyugati szél a rossz. Hadron Allah, Sivas Yomim, ezzel befejeztük a Juma traktátus első fejezetét, és be is fejeztük a 21-es lapot. Kedves barátaim, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Idáig tartott a ma esti tanulás. Holnap, ha minden jól megy, terv szerint alakul, akkor szokásos időben reggel 7:30 fogunk bejelentkezni. Addig is kívánok mindenkinek egy további szép estét, jó tanulást, kellemes pihenést. A holnapi viszontlátásra, viszont hallásra.